Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 119. Zsoltárunkat énekeljük. A 119. Zsoltárunk első versét, és majd utána tovább énekeljük, de fennállva csak az első versét, ami így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük tovább a megkezdett énekünket a második, harmadik, negyedik versével. Boldogok azok is, mondom nyilván, akik hamisságot nem cselekesznek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy eljöhettünk a templomba, hogy dicsérjünk téged szívünkben is, de közösségünkben is. És ne csak énekszóval dicsérjünk, hanem azzal is, hogy meghallgatjuk a te áldott szavadat. Köszönjük te néked, hogy most rád gondolhatunk, félretéve minden egyéb megfontolást, rágódást, minden egyéb indulatot, érzést, rád figyelhetünk, aki Isten fia vagy, aki eljöttél erre a földre, hogy elvedd a bűneinket és azok büntetését a keresztván, nekünk bűnbocsánatot és örök életet szerezzél egyetlen tökéletes áldozatoddal. Köszönjük néked, hogy megváltunk vagy, aki nem maradtál a halálban, hanem élsz és uralkodsz az egész mindenség fölött. És köszönjük néked, hogy te nem csak most a menny magasában, az Atya jobbján ülsz, hanem népeddel vagy, földi népeddel, velünk is, és szólsz hozzánk, tanítgatsz minket, és az élet ösvényeire, a boldogság ösvényeire, a teljes élet ösvényeire tanítasz. Köszönjük néked áldott szavadat, köszönjük néked, hogy olyan tiszta az, mint a legtisztább arany, ezüst, sőt, még annál is tisztább. Köszönjük te néked, hogy erre figyelhetünk, és ez az, ami átmoshatja a gondolatainkat, a szívünket, érzéseinket. Megtisztíthat minket minden hamisságtól, mert olyan hatalmas, olyan erős. Kérjük, hogy ez az ige, ez a tiszta szó, hadd szólaljon meg közöttünk ma is. Rajtam is könyörülj, hogy ne keverjek hozzá semmit, a magam tisztátalanságaiból, nyomorúságaiból, és könyörülj minnyájunkon, hogy mi se tegyük ezt a hallott igével. Vegyen erőt rajtunk a te áldott szavad, az igazság evangéliuma. Köszönjük néked, hogy így vagy közöttünk, így dicséthetünk téged, így áthatjuk a te nevedet, Urunk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét helyeteket elfoglalva, de illő tisztelettel és figyelemmel hallgassátok Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 5. részét lapozzuk fel, és olvasom a 17. verstől, egészen a 48. versig, tehát a fejezet végéig. Tehát Máté evangéliuma 5. része, 17. verstől. Az Úr Jézus hegyi beszédéből származik ez a hosszabb részlet. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, még az ég és föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, míg mindenben nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyeknek országában a legkisebb részen. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy részen. Mert mondom néktek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképp sem mehettek be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondhatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyafiára, ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atyafiának, ráka, méltó a főtörvényszékre, aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Azért, ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiádnak valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, és békülj meg előbb a te atyád fiával, s azután eljövén vidd fel ajándékodat. Légy jó akarója a te ellenségednek, hamar, még úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképp bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Hallottátok, hogy megmondhatott a régieknek, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom néktek, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságra okáért, immár paráználkodott azzal a szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vágd ki azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül sem, hogy egész tested a gehennára vettessék. és ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül sem, mint hogy egész tested a gehennára kerüljön. Megmondatott továbbá, valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról szóló levelet. Én pedig azt mondom nektek, valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül paráznává teszi azt, és aki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hamisan ne esküdj, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. Én pedig azt mondom néktek, teljességgel ne esküdjetek se égre, mert az az Isten királyi trónja, se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa, se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé, hanem legyen a ti beszédetetek úgy, úgy, és nem, nem. Ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordíts felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. És aki tőled kér, adj neki, és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind gonoszokra, mind jókra, és esőt ad mind az igazakra, mind a hamisakra. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek, avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves testvérek, az Úr Jézus tanítását vesszük sorra, vasárnapról vasárnapra, és ma azt vizsgáljuk, hogy mit tanított a mózesi törvényről. Mit higgyünk keresztényként a mózesi törvényekről, és ami még érdekesebb, engedjünk-e nekik, vagy nem? Részben igen, részben nem. Melyiknek igen, melyiknek nem? Az egyiknek miért igen, a másiknak miért nem? A kereszténység körében ezek nem csak régi kérdések, hanem ma is kérdések, sőt holnap is azok lesznek, és sok vitát szültek, szülnek, és szülnek a jövőben is. Ráadásul nekünk időszerűvé teszi a kérdést az, hogy a Biblia iskolánkban a 10 parancsolattal és a rákövetkező szövetség könyvével foglalkozunk, illetve Mózes 3. könyvével, ami tele van isteni parancsolatokkal. Szóval, mit tanított Jézus a mózesi törvényről? Ez nem csak valami keresztjén elitet érdeklő kérdés, amivel egy hétköznapi, egyszerűbb keresztjén ember nem találkozik, hanem ezzel minden keresztjén ember találkozik. Személyesen érint engem, bennünket. Be kellett tartanom a mózesi törvényeket. Nem kell. De akkor helyette mit kell betartani? Semmit. Csak szeretnem kell. Hogyan éljek? Szombatot megtartsam? Körülkemet élkednem férfi létemre? Kaphatok vérátömlesztést? Ünnepeljem a páskát? Zsidó egyéb ünnepeket? Kell zarándokoljak Jeruzsálembe? Különben nem vagyok igaz keresztjén. Tehát ezek a kérdések azért ott motoszkálnak valahol a lelkünkbe, és olyan jó, hogy Jézus beszélt arról, hogy hogy viszonyuljunk mi az ószövetségi törvényhez, az ószövetséghez általában. Az első dolog, amit szeretnék az Úr Jézus tanításából kiemelni, az az, hogy ő a törvény betöltőjének állította magát. Mielőtt bármit mondott erről az egész kérdésről, eloszlatott egy súlyos gyanút, ami vele kapcsolatban fölmerül. Tudnélik, egyes emberek azt gondolták róla, hogy ő azért jött, hogy a törvényt és a prófétákat, ami az egész Ótestamentumot összefoglalja az akkori nyelvezet szerint, tehát az egész Ószövetséget, ami ugyanaz volt, mint a mi Ószövetségünk, ezt ő eltörölni jött. Arra tanít, hogy magyarán dobjuk ki az ablakon az egész Ószövetséget, mind a 39 könyvet. Mert mostantól az van, amit ő mond. Erre Jézus határozott, világos nemet mond. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és a proféták eltörlésére. Ne gondoljátok ezt. Mert az a helyzet, hogy lehet, hogy ebbe az elképzelésbe bele akartok engem szuszakolni, ebbe a fiókba be akartok engem gyömöszölni, de nem így van. Rosszul gondoljátok. Én pont ellenkező célból jöttem. Azért jöttem, hogy betöltsem az írást. Eltörölni és betölteni az kettő. Azért jöttem, hogy az ószövetségi törvényt és prófétákat betöltsem. Kérdés persze, hogy mit jelent az, hogy betölteni? Mit értett ezzel Jézus? Nos, két dolgot lehet ezzel kapcsolatban, hát többet is lehetne, de én két dolgot tudok ezzel kapcsolatban mondani nektek. Az első jelentés ennek a szónak, amit itt az Úr Jézus használ, az arra utal, hogy az egész Ótestamentum énre ám utal előre. És én vagyok az egész Ótestamentumban megjövendőlt, és azok alatt az évszázadok alatt várva várt Messiás. Én azért jöttem, hogy mindazt, amit rólam előre az Ószövetség mondott, ezt megvalósítsam, ez bennem testet öltsön. Testet öltsön. Én vagyok az, akit az Ószövetség hirdet minden lapján, minden sorába. Azért jöttem, hogy betöltsem az írást. Ez egy csodálatos megjegyzése az Úr Jézusnak, és meg kell fontolnunk ezt alaposan. Mi már sokszor beszéltünk erről, hogy az Ószövetség ilyen árnyékokat fest elénk, amelyek mind Jézusnak az árnyékai. Mind az Úr Jézusnak az árnyékai. Itt beszélhetünk példának oka erre a páska bárányról, mert az talán a legkézenfekvő példa, hogy páska bárány vérét ugye fölkenték a zsidók a szemöldökfára, és az megvédte őket Isten ítéletétől, biztosította a megváltásukat, a szabadulásukat. Ez a páska bárány is egy Jézusra utaló előkép volt. Azért nevezi őt Keresztelő János az Isten bárányának, aki elveszi a világ bűneit, aki megvéd minket a vérével, az áldozatával, az Isten haragjától és ítéletétől. Summa summarum, hogy Jézus betöltője annak a sok száz egyéb proféciának is, és mondásnak, ami az, és árnyképnek, ami az Ószövetségben van. Azért jöttem, hogy betöltsem az írást. A másik dolog, amit ezzel kapcsolatban el lehet mondani, az az, hogy az Úr Jézus olyan értelemben is betöltője az írásnak, hogy minden ószövetségi előírásnak tökéletesen eleget tett. Tehát ő a törvénynek a teljesítője. Mégpedig nem csak a törvény betűjének, hanem a törvény szellemének is a teljesítője volt. Egész valója az ószövetségi törvény Isten akaratának a megvalósulásaként tekintendő. Ő a hold betűknek életet adott, mindent betartott, amit az Ószövetség előír. Senki nem volt, ilyen, és azóta se ilyen senki, nem is lesz soha senki ilyesféle ember, teremtmény a Földön, aki meg tudta volna azt valósítani, amit az Úr Jézus megvalósított, és Isten ószövetségi törvényi előírásainak a legutolsó pontig betartója volt. És senki a környezetébe, amikor megkérdezte őket, kicsoda vádol engem közületek bűnnel, senki nem tudott rá mit mondani. Egyet tudtak rá mondani, hogy Isten káromló vagy, mert ember létedre Istennek mondod magad. De ez meg hiába mondták, mert ez meg igaz volt. Tehát Jézus a törvény betöltője, egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy ennek köszönhetjük a mi megigazulásunkat. Ez szoros kapcsolatban áll a megigazulás tanításával, mert az, hogy Jézus betartotta a törvényt, igaznak bizonyult, és ezt az igazságot tulajdonítja nekünk az Isten, amikor mi hiszünk Jézusba. Nem csak megbocsátja a bűneinket, hanem nekünk tulajdonítja az Úr Jézus igazságát. És így leszünk mi igazak Isten szemébe, így válunk elfogadhatóvá Isten szemébe. Mintha mi tartottuk volna be Isten minden előírását, amit követelt, olybá tekint ránk Isten Jézus miatt, mert az ő ilyen volt, és az ő igazsága lesz a miénk. Nem nekünk kell megszerezni az igazságot Isten előtt, hogy megjelenhessünk az ő országába, és ott legyünk, hanem nekünk adatik, nekünk ajándékoztatik. Az, amit Jézus szerzett meg nekünk, zárójel bezárva. Jézus tehát, testvérek, azt mondja, én vagyok a törvénynek a betöltője, ezért jöttem. És amikor ezt mondja, akkor arra utal, hogy az egész Ószövetség tulajdonképpen mindenestől rámutalt előre, én állok a fókuszába, és most itt vagyok előttetek. És én vagyok az is, aki egyébként Isten összes előírását a legszélső pontig, nem csak betű szerint, hanem szellemébe is lekövetem és betartom. Én vagyok az, és amikor Jézus ezt mondja, ezt a két dolgot összetesszük, akkor azt mondjuk, hogy az Úr Jézus ezzel a mondással fölragyogtatja az ő nagyságát, az ő dicsőségét a tanítványai előtt, ott a hegyen. Meg előttünk is, akik itt ülünk a templomba. Fölragyogtatja előttünk, hogy ő milyen hatalmas, milyen csodálatos személyiség. Milyen páratlan valaki. Lássuk az ő dicsőségét. Ő rám mutatott előre az egész Ótestamentum, nem rám, nem rátok, ő rá. És senki nem tartotta be az ószövetségi előírásokat. Egyedül a történelemben ő. Nem is lesz ilyen valaki. Ő betartotta. Amikor ő megszólalt a törvényről, akkor azt tanította, ami ő tulajdonképpen. Ő maga. Hát ez... Úgy is mondhatjuk, testvérek, hogy az ószövetségi íratok, az ószövetségi törvény tulajdonképpen Jézustól teljesen elválaszthatatlanok. Ugye? Elválaszthatatlanok tőle. Ő azoknak a betöltője. Ő benne öltenek testet. Az összes ószövetségi mondás, ány, profécia, törvény, mind ő benne ő. Ez az ő dicsősége. És tőle ezek elválaszthatatlanok. Ha eldobjuk az ószövetségi törvényt, Jézust is eldobjuk vele együtt. Ha Jézust eldobjuk, eldobtuk az ószövetségi törvényt is. Mert a kettő ott benne egyesül, ő és a törvény. A kettő egy. Ez az ő dicsősége. És ezzel, testvérek, az Úr Jézus nyilvánvalóan szembe kerül azokkal, akik az ószövetséget, hogy így mondjam, hát el akarják utasítani, és el is utasítják. Lehet, hogy furcsáljátok, de az egyház történet bővölködik ilyen emberekben, ilyen keresztjén emberekben. Már a második században megjelent egy Marcion nevű fickó, aki azzal szórakozott, hogy a keresztjéneket megfossza az Ószövetségtől, de még átírta az egész Új Szövetséget is, oly módon, hogy kihúzott belőle minden ószövetségi idézetet. És úgy adta a keresztényeknek a kezébe. Mert az Ószövetséghez nekünk nincs közünk, mondta. Még az Úr Jézus szavait is meghamisította, mert úgy fordította ezeket az itteni szavait, hogy nem azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt, hanem hogy érvénytelenné tegyem. Pont a fordítottját írta oda, mint amit Jézus mondott. Szóval ő volt egy tévtanító ember, akit el is ítélt egyébként a kereszténységnek a fővonala már akkor. De azóta is, testvérek, mindig újra előgyűnnek ilyen emberek. Legutóbb berlini teológiai professzor Notger Schlenzka nevű úr hozakodott elő, óriási vihart váltott, mindjárt nácinak minősítette a német közvélemény, mert hogy akkoriban volt ez. Az egy másik, nem akarok már ezekbe belemélyülni, de a nácizmus idején is az Ószövetséget, azt, hát az a zsidók irata, a zsidó identitás forrás, és a zsidók gyűlöletesek voltak mindenki előtt, és ezt visszavezették ugye az Ószövetségre, és az Ószövetség ellen egy iszonyatos támadást indítottak a 20-as, 30-as években. De hát most a 2000-es években is előjött ez a Notger Schlenzka, és ő is ugyanezt kezdte mondani, ezért mondták rá, hogy ő is náci ideológiát val. A szegény alig tudta magát kimosni, mert őtől ez tényleg nem, ő nem náci. De mégis neki esett az Ószövetségnek. És azt kezdte el magyarázgatni a teológiai fakultáson, Berlinben, a Humboldt Egyetemen, hogy hát az már el kell nekünk felejteni, nekünk keresztényeknek az már nem számít. De mondjuk ez egy liberális teológus. Egy liberális evangélikus teológus. De vannak evangéliumi emberek. Nemrégiben Amerikában is megjelent egy könyv bizonyos Andy Stanley-től, akinek egy híres lelkész volt az édesapja. Ő is egy nagy gyülekezetet örökölt meg, és azt vezeti Amerikába. És Andy Stanley is írt egy könyvet nemrégiben. Ugyanezt fejtegeti. Immár a hívő embereknek, a magukat Jézus követőinek valló embereknek próbálja beadni, hogy az Ószövetséget szinte, hogy kivághatjuk a Bibliánkból, azt nem kell vele foglalkoznunk semmit. Hát ebbe a közegbe élünk mi is, és nehogy véletlenül valamelyikőtöknek eszébe is jön, hogy engem is esetleg kategóriába soroljon, mert én is azt mondom, amit az Úr Jézus. Az egész Ószövetség ő rámutat előre, ő benne ölt testet, és ha én kidobom az Ószövetséget, akkor Jézust is kidobtam vele együtt. Ha nekem kell Jézus, akkor kelleni fog az Ótestamentum is. És ha így látom Jézust, akkor az Úr Jézusnak a dicsősége egyébként mindenek fölé emelkedik a számomra. Óriási tekintélye lesz. Naggyá válik a szemembe a Krisztus. Egyébként meg csak úgy lóg a levegőbe valami ilyen valaki, valami ember, aki ott jött, ment, azt mondott érdekes dolgokat, meg csinált nagy csodákat, de semmi több. Így mindjárt más lesz a Krisztusnak a ragyogása a szemünkben. Na de megyek tovább, testvérek, mert Jézus, miután így fölragyogtatja a dicsőségét a tanítványai előtt, azt mondja a tanítványainak, hogy na, ha a ti igazságotok nem nagyobb a farizeusok és írástudók igazságánál, akkor nem mentek be a mennyek országába. Micsoda? Kérdezték a tanítványok. A mi igazságunk nem nagyobb a farizeusok és írástudók igazságá? Vagyis a mi életszentségünk, igazságon itt ezt kell érteni, a mi életszentségünk nem nagyobb az írástudók és farizeusok életszentségénél, nem megyünk be a mennyek országába? Hát akkor ki fog bejutni a mennyek országába, hanem a farizeusok meg az írástudók? Ők voltak abban a korban a legszuperebb kegyesek. Hát ő náluk jobban nem is lehet betartani a törvényt, gondolták a tanítványok. Hát hogy mi felülmúljuk őket, hát ez lehetetlen. Mi egyszerű halászemberek vagyunk, meg mi, ezek azok, ami ahonnan gyűjtek. Mi, hogy nagyobb legyen az életszentségünk, mint az övéké. Hát az felülmúlhatatlan. És akkor nem is üdvözülhetünk, kimaradunk az Isten országából. Hát kétségtelen, testvérek, hogy abban az időben a farizeusok és az írástudók, együtt emlegeti őket az írás, ők egy nagy párt volt tulajdonképpen, a farizeusok pártja, egy nagy vallási párt Izraelbe. Voltak más nagy vallási pártok is, tudjátok jól, a szadduceusok például, ők nagyon-nagyon erős párt voltak, ő a legtöbb pap, főpap közülük került ki. Voltak az esszénusok, akik teljesen kivonultak a társadalomból, és valószínűleg a holtenger mellett éltek, a holtengeri tekercsek valószínűleg az ő településükről kerültek elő. Summa-summarum, hogy ezek a farizeusokat egyedül egy párt merte kritizálni, az esszénusok pártja. Ők azt mondták a farizeusokra, hogy hát ezek csak felszínesen tartják be a törvényt. Aki igazán betartja, azok mi vagyunk. És egyébként tényleg ők igyekeztek nem csak a törvény betűjét betartani, hanem a szellemét is lekövetni. Egy különös társaság volt, nem nagyon szoktunk róluk beszélni, mert nem találkozunk velük az új szövetség iratokba, de a holtengeri tekercsekből megismertük az ő gondolkodásukat és teológiai nézeteiket. És most már tudjuk, hogy kik voltak ők tulajdonképpen. Na, lényeg a lényeg, testvérek, hogy minden esetre a farizeusokat fölülmúlni életszentségbe, hát az lehetetlennek tűnt. Hát, üdvösségünk forog kockán. Kicsit mi is gondolhatjuk így, testvérek, de hát Jézus nem rémült meg a tanítványok értetlenségétől, hanem 6 példát mondott nekik, amikkel érzékeltette velük, hogy hogyan lehet az életszentségük nagyobb a farizeusok és írástudók életszentségénél. 6 példát mond. És ezzel érzékelteti tanítványainak, hogy ti nem élhettek úgy, mint a farizeusok és az írástudók. Nem csak azért, mert ők esetleg vizet prédikálnak és bort isznak, mert ez is igaz volt, meg szóval nagyon a külsőségekre figyeltek, és a szívük állapotára nem figyeltek, hanem egyáltalán, ti az én tanítványaim vagytok. Ti nem élhettek úgy, mint ők, hanem majd én megmondom nektek, hogy hogy éljetek. Én, aki a törvény betöltője vagyok, aki megvalósítom a törvény összes előírását hiánytalanul, én megmondom nektek, hogy ti, akik az én követőim vagy, hogy éljetek, és hogyan is lehet a ti életszentségetek nagyobb. Hogyan lehet a ti szent, tiszta életetek mélyebb, mint a farizeusok és az írástudóké. Hát testvérek, Jézus ezek után ugye neki fog annak, hogy ezt a 6 példát elmondja. Most itt nem tudunk ebbe belemenni, de végig futunk rajtuk. Az első esetben azt mondja a tanítványainak, hogy hogy is van a törvényben? Ne ölj! És az Úr Jézus itt kiterjeszti ennek az értelmét, és elmélyíti az értelmét. Egy többletet tesz hozzá. Nem eltörli, hanem betetőzi. Nem is tudom, hogy tudnám veletek érzékeltetni, de talán érzitek ezt a dolgot. Nem azt mondja, hogy most már ez nincs érvényben. Érvényben van, de így van érvényben. Így kell értelmeznetek, így kell fölfognotok, hogy a másikra, hogyha csak azt mondjátok, hogy bolond, vagyis az azt jelenti gazember, akkor már is gyilkoltatok. És az ilyen ember méltó arra, hogy felette is ítélkezzenek, és elvesszen örökre. Kerülni kell, mint a pestist, mások gyalázását. Ragaszkodjatok ahhoz, hogy az embereket magatok körül szeressétek, békességbe legyetek velük. Ne gyalázzátok őket. Ne ő, értitek, hogy ne ő. Nem csak azt, a farizeusok úgy értelmezték, hogy nem lehet szó szerint valakit egy késsel, vagy nem tudom, valahogy megölni, meggyilkolni. Jézus azt mondja, nem csak késsel lehet gyilkolni, meg pisztollyal, hanem a szavainkkal is. És erre is vonatkozik a törvény, nektek. És ha ezt betartjátok, a farizeusoknál és írástudóknál nagyobb lesz az életszentségetek, mélyebb lesz az életszentségetek, és így tovább. Ne paráznák, hogy megmondatott. Meg van írva. Ne paráználkodjatok. Ezt farizeusok úgy értették, hogy ez szó szerint ugye nem lehet. De Jézus megint elmélyíti, betetőzi, hozzátesz valamit, mint aki a törvénynek a betöltője. Azt mondja, még csak ne is nézzetek egy másik nemű emberre kívánsággal. Kerüljétek ezt. Harcoljatok ez ellen magatokban. Legyetek hűségesek az asszonyaitokhoz, vagy a férjeitekhez. Ne paráználkodjatok. Könyörtelen harcot indítsatok önmagatokba ezek ellen a gondolatok, vagy érzések, vagy vágyak ellen, mondja. Könyörtelen harcot. Ugye ezt mondja, hogy szúrd ki a szemed inkább. Mert jobb néked egy szemmel a mennyországba jutni, mint hogy kettővel. Tehát egyszerűen, testvérek, ez nem, az, nem szó szerint kell érteni, voltak az egyház történetben, megint zárójel, Origenész volt az a harmadik század táján, aki szó szerint értette, és ki, na, hogy mondják ezt, kiherélte magát, bocsánat a kifejezésért, kasztrálta magát. Tehát nem, hogy le kell vágni szó szerint, hanem azt a könyörtelen belső harcot kell folytatni az én tanítványaimnak, az önmaguk gonosz vágyaival szembe, amit a farizeusok nem folytatnak. A harmadik esetben ugye a válásra vonatkozó mózesi engedményt vette elő. Ez sem húzta át, csak egyetlen egy esetre szűkítette a váló okot. Azt mondta, ha megcsal a másik, akkor lehetséges elválni. Ha paráznaság okán kívül, nem lehet. Az se kötelező, még ott is van a megbocsátás. De abban a korban a rabbik, a zsidó rabbik, azok azt tanították, legalábbis az egyik iskola, a Hillél rabbinak az iskolája azt tanította, hogyha a feleség már csak rosszul néz a férfire, már válók. Tehát a legkisebb indokot is elfogadta az a rabbinusi iskola válókként. Volt egy másik iskola is, a Sammai féle iskola, az nem értette ezzel egyet, de Jézus még a Sammai iskolájánál is szigorúbb volt. Csak egy ok lehetséges, de egyébként a házasságot, magyarán a házasságot védelmébe veszi Jézus, és azt mondja, mindent meg kell tenni annak a fennmaradásáért. A negyedik esetben az esküre vonatkozó isteni parancshoz kapcsolódott, hamisan ne esküdjetek Istenre, azaz hazugságot ne próbáljatok az Úr nevére hivatkozva igazolni, és ha valamit esküvel fogadtatok Istennek, azt teljesítsétek be. Ez az ószövetségi parancs, de Jézus nem húzza át ezt se, hanem azt mondja, hogy a szavatokat vegyétek halálosan komolyan. Hogyha azt mondjátok, hogy igen, akkor az legyen igen. Ha azt mondjátok, hogy nem, az legyen nem. Ne beszéljetek össze-vissza, fölöslegesen. És utána pedig ne csináljátok azt, amit a korabeli zsidók csináltak egyébként, felidézi Jézus ezt a gyakorlatot is, hogy bármit mondtak, mindenre esküdtettek. Hát ugye mi a magyarok azt mondanák, hogy Isten látja lelkemet. Ők így esküdöztek, hogy esküdtek az Istenre, esküdtek a mennyre, esküdtek Jeruzsálemre, esküdtek a saját fejükre, és a probléma az volt, hogy a legtöbb esetben hazugságra tettek szent esküvést. Egy hazugságot erősítettek meg egy ilyen esküvel. Jézus azt mondja neki, legyen a ti beszédetetek, igen, igen, s a nem, nem. Több lesz a szentségetek, életszentségetek, mint a farizeusoknak és az írástudóknak. Így módon, ha követitek, amit én mondok nektek, a törvény betöltője. Hallottátok a szemet szemér, fogad törvényt, ez is igaz, ez se törli el Jézus, ez az igazságszolgáltatásnak az igazságosságára hívta fel a zsidók figyelmét. Ez nem valami rossz törvény, ma is ez a törvényhozásnak az egyik alapszabálya. Nem lehet egy tyúktolvajlást úgy büntetni, hogy fölakasztjuk az illetőt, mert nincs arányban a bűn a büntetéssel. A zsidóknak ezt az igazságosságot mondta, de Jézus azt mondja, hogy jó, rendben van, de ti szeressétek az ellenségeiteket is, és az igazságtalanságot szenvedjétek el inkább, mellékesen ti magatok is legyetek igazságos emberek, és ne legyetek igazságtalanok. És így tovább, és így tovább. Értitek a logikát, testvérek, ebbe az egészbe, hogy Jézus értelmezi az ószövetségi törvényeket, és nem eltörli azokat, hanem mint aki betöltője azoknak, megmondja a tanítványainak, hogy ti így tartsátok be, és ha így tartjátok be, ehhez a normatívához tartjátok magatokat, akkor bejuttok a mennyek országába, különben kimaradtok onnan. Tehát testvérek, mindezeket nem is tudom, hogy kell-e még alkalmazni magamra, magunkra. Az biztos, hogy tőlünk is ugyanezt várja Jézus, ha mi keresztényeknek nevezzük magunkat. Nem azt várja, hogy az ószövetségi törvényeket úgy tartsuk be pusztán, ahogy azok meg vannak írva, hanem úgy tartsuk be, hogy ő mondja nekünk. Amit ő meg nem beszél, azt nem kell betartani. Nem beszélt arról, hogy Jeruzsálembe kell mennünk áldozni. Nem kell. Nem is tudnánk hova menni. Nincs templom. Nem beszélt, sok mindenről nem beszélt Jézus az ószövetség. Azokat nem, mi arra kell figyeljünk, amit ő mondott. És hát az éppen elég. Hát csak amiket felsoroltam itt példaként, melyikünk az, aki azt tudná mondani, én ugyanezt mindig betartottam. Én az életbe. Én soha nem néztem asszonyra kívánságokáért. Én mindig hű voltam a feleségemhez, férjemhez. Melyikünk tudja mondani, hogy én nem mondtam soha azt valakinek, hogy bolond, vagy nem gyaláztam a másik embert. Hát ki tartotta ezt be? Melyikünk az, aki az ellenségeinek úgy kiszolgáltatta magát, ahogy egyébként Jézus megtette, hogy szeretettel viszonozza a bántást? Hát, ha Jézus szavait olvassuk, testvérek, először is ezek megítélnek bennünket, bűnösnek ítélnek bennünket, mert nem tartottuk be őket. Az ő törvényét nem tartottuk be. Kell leboruljunk és bocsánatot kérjünk tőle, hogy mi ugyan a te tanítványaid vagyunk, de pont a te törvényeidet nem tartottuk be. Bocsáss meg. Tisztogass meg minket, és bele kell kapaszkodjunk a Krisztusba, hogy Uram, segíts, hogy be tudjam tartani, mert nélküled nem fog menni. Át kell, hogy éljük ezt a végletes ráutaltságunkat, hogy bele kell kapaszkodnom a Krisztusomba. Mert nélküled nem fogom tudni megharcolni ezeket a belső harcokat, és nem tudok majd győzni önmagam fölött. Nem tudom őt követni igazán. Szükségünk van reád. Az utolsó ponthoz érek. Láttuk először, hogy az Úr Jézusra mutat ugye előre minden, aki betartja ezeket a törvényeket. 100%-ig. Betűjükbe és szellemébe is. Utána odáll a tanítványa el, és azt mondja nekik, hogy a ti igazságotoknak, életszentségeteknek mélyebbnek kell lenni, mint a farizeusok, és hogyan? Úgy, ha azt követitek, amit én mondok nektek. És én azt mondom nektek, hogy? Tudjátok, mi van megírva? Hallottátok ott a Sínai hegynél, hogy Isten elkiáltotta nektek ezeket a dolgokat. Hallottátok a prófétákat, hallottátok a rabbiaitokat, tanították nektek. Nem azt mondom, hogy ez nincs érvényben, hanem azt, hogy ezeket így kell betartanotok nektek, és akkor az életszentségetek nagyobb lesz a farizeusok és írástudók életszentségénél. Mondja nekik, ott a hegytetőn, vagy hegyoldalon, mondja nekünk, itt az újszegedi gyülekezetbe. És végül az utolsó pont, hogy Jézus tulajdonképpen mind ezekkel arra akar megtanítani bennünket is, hogy ő a törvényünk. Nekünk ő a törvényünk. Ő, aki az Ótestamentumban megírt törvények alapján élt, és azokat teljesen betartotta, megelevenítette a maga testében, lelkében, életében, és aki tanította a tanítványainak, hogy joggal, hogy éljenek, a számunkra ő a törvény, Krisztus. Ha tudni akarjuk, hogy hogyan gondolkodjunk, mit tegyünk, mit ne tegyünk, ő hozzá kell fordulnunk, mert ő a törvényünk. Őt ábrázolta ki annak idején a szövetségláda a Szent Sátorba. Kedden a Biblióiskolán pont erről beszéltünk, a szövetségládáról is. A szövetségláda egy láda, aranyozott akáciafából, teteje aranytető, rajta két kérub arccal a fedél felé fordulva. A ládában benne a törvény két kőtáblája. Ez Jézus, aki magában hordozza az Isten törvényét. A törvényet keblem közepette van. Ott van benne a törvény. És ő az, aki a vérét adja, hogy Isten miatta könyörüljön rajtunk. Jézusban van az evangélium és a törvény. Megtestesülve, ami ott egy jelképes, szimbolikus láda, az valójában Jézus szimbólum. Ő benne áll testileg előttünk, nekünk ő a törvényünk, aki magába hordozza a törvényt, és aki meghalt értünk. Tudni akarom, hogy mit kell cselekedjek? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, kérdezi Pál. Nem csak ebben a 6 példában szabja meg előttünk Jézus, hanem az egész életével megszabja nekünk, hogy mi a norma, amihez mi igazodjunk. Az a norma, amit ő szab elénk, az egyes konkrét élethelyzetekbe. És ő nem tette hatályon kívül az Ószövetséget, hanem betöltötte. És mint aki betöltötte, mondja meg nekünk, hogy hogyan éljünk. Olyan szép ez, testvérek, hogy az Ószövetség nekünk, hogy így mondjam, úgy is fogalmazhatnék talán, hogy Jézusban érvényes a számunkra. A Jézus által transformálva, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki, közvetítésével érvényes a számunkra az Ószövetség törvénye. Őhozzá jövünk újra meg újra, őhozzá fordulunk, aki itt az Új Szövetségbe beszél hozzánk, és kérdezzük őt, hogy mit akarsz? Te mit akarsz? Tőlem, mint férjtől, mint feleségtől, mint fiatalembertől, mint öregembertől. Mit akarsz te tőlem? Mit csináljak? Mi bevárd az engedelmességemet? Te vagy az én lelkiismeretem normája, Krisztus. Ha veled nem vagyok összhangba, furdal a lelkiismeret. Ha veled összhangba vagyok, nem furdal a lelkiismeret. Te vagy az én magatartás szabályozó mércém. Te vagy az én erkölcsi kódexem, akihez igyekszem szabni magamat. Jézusban szabjuk magunkat. Jézushoz igazodva szabjuk magunkat Isten törvényéhez, Isten akaratához. Ez... Távol van ez a gondolat attól, amit sokan úgy előhoznak manapság, hogy na nézzétek, drága keresztény testvéreink, ugye az Úr Jézus mit mondott a törvényről? Hát ő összefoglalt abba, hogy szeresd az Istent és szeresd fele barátodat. Na ennyi a mi dolgunk. És kiüresítik a szeretetnek a fogalmát, valami ilyen szentimentális érzéssé teszik, hogy hát Jézus tulajdonképpen csak annyit akart, hogy mi valahogy úgy érzelmesen úgy szeressük Istent, meg úgy nézzünk egymásra, jaj, de szeretlek benneteket, emberek. És ennyi. Az közben csináljuk, amit akarunk. Vannak keresztények, akik így foglalják össze Jézusnak. Hát ez Jézustól is távol állt, mint ez a hat példa is mutatja, hogy ő nem üresítette. Akkor szereted a feleségedet, hogyha hű vagy hozzá. Úgy, hogy harcolsz a házasságtörés indulata ellen. Akkor szereted a fele barátodat, hogyha nem gyalázod őt, hanem megbecsülöd és tisztelettel szólítod meg. Akkor szereted az ellenségedet, hogyha jót teszel vele. Értitek? Nem üresítette ki. Jézus törvényt adott elénk, magatartási mintákat adott elénk, és azt várja tőlünk, hogy kövessetek engem. Kövessetek. Tőle vesszük. Az ószövetségi törvényből veszük, de Jézus által átszűrten belőle kapjuk meg az élet szabályainkat, a teendőinket. Ő pedig többet vár tőlünk, mint az ószövetségi törvény. Sokkal a többet. Nem kikönnyítette, hogy így mondjam, az ószövetségi törvényt, hanem pont még, hogy így mondjam, megnehezítette a számunkra. Még magasabbra tette a mércét. És ha én keresztjén vagyok, vagy ti, akkor nekünk a mi rabbinkra kell hallgatni. És az Krisztus. Általa találjuk meg a törvénynek a tulajdonképpeni jelentését. Egyáltalán nem mellékes dolog, hogy foglalkozzunk az Ószövetséggel, a prófétákkal, az írásokkal. De mindig Krisztuson keresztül olvassuk ezeket. És akkor rájövünk például arra, hogy mi miért nem sabbatot tartunk, miért vasárnapot tartunk hetedik napként. Mert feltámadt a Krisztus a hét első napján. És az első keresztények is tudták, hogy nekünk mostantól kezdve nem az árnyékot kell ünnepelnünk, hanem őt kell ünnepelnünk. Őt. És ő első nap támadt föl. Ezért a számunkra már nem sabbat az ünnep, hanem ő, az ő feltámadásának a napja lett az ünnep. Ő rajta keresztül értelmezik az egész sabbat törvényt is. Ez az út, amin járnunk kell. És mindezeket azzal zárom le, testvérek, amivel Jézus lezárta ezt az egész gondolatmenetet, ahol rámutat az ő dicsőségére, ki vagyok én, utána megmondja, hogy én pedig azt várom tőletek, hogy, és akkor nagyobb lesz az életszentségetek, mint a kor legnagyobb szuperkegyeseié is, a tietek mélyebb lesz. Mert én vagyok a ti törvényetek tulajdonképpen, akkor ezek azzal teszi fel az egészre a koronát, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ő az volt, de nekünk se tette lejjebb a mércét. Nem tehetünk róla. Nem tette lejjebb. Nem azt mondta, a farizeusok és írástudókhoz hasonlítgassátok magatokat, hogy most akkor ti nagyobbak vagytok, vagy kisebbek vagytok. Nem. A mennyei atyához mérjétek magatokat. Én is hozzámérem, és én ezt a törvényt adom elétek. Na, szükségünk van a bűnbocsánatra. Nagyon szükségem van a bűnbocsánatra. És nagyon szükségem van Krisztus vérére, aminek azt a bűnbocsánatot köszönhetem. És nagy szükségem van magára, az élő Jézusra, hogy valahogy tudjak már idomulni ahhoz, amit ő vár tőlem. Naponta, percenként, másodpercenként. Kapaszkodjunk Krisztusba, és kövessük őt. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, téged szeretnénk imádni, előtted szeretnénk hódolni ezen a mai istentiszteletünkön is, most újra, nem csak az elején, hanem a végén is. Előtted úgy hódolunk, mint aki a törvénynek a betöltője vagy, aki helyesen és jól értelmezed az tanítványait számára, akiben láthatjuk a mi keresztény életünknek a törvényét. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, és leborulhatunk előtted. Köszönjük néked, hogy te nem valami szentimentális érzéseket vársz a szívünktől, Isten iránt, vagy önmagad iránt, vagy embertársaink iránt, miközben úgy élünk, ahogy kedvünk szottyan hozzá, továbbra is önmagunk körül forogva, hanem te sokkal többet vársz tőlünk. Neked erkölcsi törvényeid vannak, és a te erkölcsi törvényeid azok minden erkölcsi törvénynél, minden etikai kódexnél, minden törvénykódexnél magasabb rendűek, és többet várnak, többet írnak elő. Köszönjük te néked, hogy azt a vágyat oltod a szívünkbe, hogy a megváltásért hálából igyekezzünk a te normáidnak megfelelni, és így a mi mennyei atyánknak megfelelni. Segíts bennünket, hogy ne akarjuk mindenáról lejjebb tenni a mércét, hogy valahogy megfelelhessünk neki. Segíts elismernünk, hogy ott van az, ahova te tetted. És bizony, nagyon-nagyon kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Alázatban kell járnunk, és nagyon-nagyon szükségünk van a te keresztedre, és nagyon-nagyon szükségünk van te reád Jézus, mert nélküled egy árva lépésre tudunk tenni a követésed útján. Köszönjük, hogy beléd kapaszkodhatunk most is. Kérünk téged, hogy áld meg a mai napunk hátralevő részét is, otthonainkban, itt a gyülekezetben is, áld meg a délutáni programunkat. Kérünk, hogy szenteld meg jelenléteddel a jövő hét gyülekezeti alkalmait, és megköszönjük néked, hogy az elmúlt héten is velünk voltál, és közöttünk voltál. Kérünk, maradj velünk a jövő héten is, és az azutáni időkben is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, a szenvedő testvéreinket. Kérünk értük, hogy légy közel hozzájuk, vigasztald a szívüket, békítsd őket, adj nékik beléd kapaszkodó gyermeki hitet, Úr Jézusunk. Köszönjük néked, hogy a te gyógyító, hatalmas kezedben tudhatjuk mindnyájukat, akár fiatalok, akár idősebbek. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, amit népünkért hozunk. Kérünk téged nagyon a magyar nemzetünkért, hogy a hitetlenségből, az istentelenségből fordítsd magadhoz minél több honfitársunk szívét, lelkét, életét, és add meg a kormányzatunknak is azt a szükséges irántad való hitet és bizalmat, ami nélkül nem tudnak szeretni, és nem tudnak bölcsen dönteni. Kérünk téged a hívő népedért Magyarországon, látod, milyen elesett állapotban van, milyen nyomorúságban van, és talán nem tudja úgy betölteni küldetését, ahogy kellene. Újítsd meg a te népedet szert ebben az országban. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket. Nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem a következőket. Szeretettel várunk ma délután minden kedves testvérünket az anyák napi ünnepségünkre. Délután 4 órakor kezdődik, és minden hölgyet várunk, fiatalt, időst, mindenki érezze magát meghívottnak, és jöjjön, legyünk együtt örömmel, békességgel. Természetesen a férjeknek is szól a meghívás, és a gyerekeknek is. Az anyáknak lesz egy külön program. Úgyhogy jöjjünk szeretettel, békességgel, délután 4 órára. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott módon lesznek a gyülekezeti alkalmaink. Ifjúsági óra hétfőn, kedden bibliórát tartunk, Mózes 3. könyve jön most már, átmegyünk arra. És ezt olvasgassátok, nézzétek meg otthon, ezzel fogunk most foglalkozni egy pár alkalommal. Kedden nem csak ez lesz, hanem kedden kismama kör is lesz. A kismamákat szeretettel hívjuk és várjuk 9 órára. Hirdetem azt a távolabbi időpontot, ami előttünk van, május 29-én, tehát a hónap végén, 16 órakor lesz itt a templomunkban egy jótékonysági hangverseny, a kárpát-aljai Péter Farvai Református Líceum javára. Mert Kárpát-alján, ahogy halljátok, létezik egy Péter Falva nevű kis falu, és ott létezik ez a református líceum, ahol most nagyon-nagyon sok menekültet látnak el, és annak az ott folyó szolgálatnak a javára lesz ez a koncert. Föllépőink lesznek az újszegedi református harangzenekarunk, a református fiatalok és gyerekek, akik a gyülekezetünkben járnak és zenét tanulnak, ők is hát legtöbbje magas színvonalon műveli már a zenét, aki még nem annyira, az majd magasabb színvonalon fogja művelni a zenét. Ők is jönnek majd, és a vendégünk lesz a Betlen Gábor Református Gimnáziumnak az énekkara, Hódmezővásárhelyről a Református Gimnáziumból jön ez az énekkar. Ez is egy jó hírű, jó énekkar lesz. Úgyhogy egy szép zenei program lesz, és az adományokat itt a helyszínen gyűjtjük, és elküldjük majd a megfelelő helyre, a Péterfalvára, és az egész programunknak az a címe, hogy gyerekek a gyerekekért. Gyerekek a gyerekekért. Hát a mi gyerekeink azokért, a menekült gyerekekért, akik ott vannak, ahol. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül, testvéreim, vegyük elő énekes könyvünket, és nagy átérzéssel énekeljük a 467. énekünket. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy. Énekeljük el végig, azaz mind az 5 versét, és utána nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk itt a templomban Isten tiszteletünket. Mielőtt a himnuszt énekeljük, elmondom, hogy a nyári csendes hetünkre mehetünk. Eloszlott minden akadály, feloldottak minden tiltást. Május végig Lupsa György várja a jelentkezéseket a testvérektől. Úgyhogy hála Istennek mehetünk. Bereg Darócra. Péntek délig tart a majd ez a hetünk ott. De ezt a részleteket majd megbeszéljük a következőkbe. Ez fontos dolog volt. Jelentkezzetek minél előbb. Tehát a himnuszunkkal zárjuk le mai együttlétünket. Áldás békesség.